Textust én olvasom fel, a Filippi beli levél első fejezetét, az egész első fejezetet olvasom. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok.
Nekem sem lesz könnyű beszélni, de igyekszem. 19 évvel ezelőtt Gazdagrétre költöztünk. Debivel, miután 3 évig Pesten laktunk. Akkor magyarul tanultunk, mert eldöntöttünk, hogy hosszabb időre fogunk lakni Magyarországon. Semmit nem tudtunk erről a környékről, de amikor ide jöttünk, erősen éreztük, hogy ide kellett költöznünk. 6 hónap múlva, amikor a sétáló utcán összefutottunk Jane Monroe-val, egy misszionáriussal, akikre néhányan emlékeztek. Kezdtük mondani neki, hogy mi volt a szívünkben a jövőre nézve, mire hívott Isten. Olyan fiatalabb lelkész mellé akartunk állni. Nem tudom, hol van. Aki egy újabb gyülekezetben szolgál, és akinek elhívása van elérni az elveszett embereket, illetve nyitott új módszerekre is. Vezetők mellé akartunk állni, hogy egymástól tanuljunk, és egymást bátorítsuk. És abban akartunk segíteni, hogy több új gyűlökezet legyen Magyarországon. Jane mondta, hogy ezt a gyűlökezetet kéne látogatni, és a Barnabás csoport vezetőjével kéne találkoznunk. Ki tudta akkor, hogy Isten mit fog cselekedni? Ki tudta, hogy 19 év múlva egy búcsú igehirdetést fogok predikálni egy olyan gyülekezetnek, ami valóban a magyar családunká vált. De igazából azért predikálok ma, hogy Andrásnak ne kelljen a szülinapján predikálnia. Isten déltesen. Ahogy készültem erre, világos lett, hogy miről szeretnék beszélni. Mi tanított Isten az elmúlt 20 éven át arról, hogy mi fontos, mi az, ami igazán számít a hitünkben. Könnyű volt kiválasztani ezt a részt Pál leveléből a Filippiekhez. Ez az egyik kedvenc könyvem a Bibliában. Pál 16-szor használ 2 számára fontos szót ebben a levelben. Öröm, vagy örüljetek. Különleges kapcsolata volt a Filippiekkel. 10 évvel korábban ő alapította ezt a gyülekezetet a második missziói útján. A legerősebb anyagi támogatói volták, és gyakorlatilag is sokat segítettek Pálnak. Azért írta a levelet, hogy a haláját és a szeretetét kifejezze nekik, és közben buzdítsa is őket. Rómából írta ezt nekik, amikor fogságban volt. Valószínűleg, amikor 2 évig házi őrizetben volt. Pál nem tudta, hogy mi fog történni vele. A kivégzés is benne volt a pákliban. Szóval nem tudta, hogy újra fog-e találkozni a Filippiekkel. Számunkra fontos megérteni ezt a helyzetet, amikor gondolkodunk azon, hogy amit írt nekik. Mindenek a fényében ez Pálnak az egyik legszemélyesebb levele, amint egy gyülekezetnek írt. Szerintem mondani valója van ennek a levelnek számunkra is. Ne aggódjatok! Nem úgy látom ezt az időt, amit Magyarországon töltöttünk, mintha fogságban lettünk volna. Bár volt néhány pillanat, amikor ezt éreztem. De komolyan azt hiszem, hogy néha mindjárt börtönöket tapasztalunk az életünkben. Azért, mert egy összetört világban élünk, ahol a saját bűneink vagy mások bűnei hatnak ránk. Vagy azért, mert Isten megengedi ezeket a börtöni helyzeteket valamilyen ok miatt. Esetleg, hogy a jellemünket formálja, vagy közelebb vonjon minket magához. Vajon mennyire érzed, hogy valamilyen fogságban vagy most? Sok lehetőség van. Lehet, hogy egy nagyon nehéz házasságban élsz, vagy az elválás fájdalmát és következményeit érzed. Az is lehet, hogy gyászolod valakinek a halálát. Lehet, hogy végig kell nézned, ahogy a gyermeked küszködik, vagy rossz döntéseket hoz. Lehet, hogy egy házastársra vágy, gyerekre vágyálkozol, de meg mindig vársz. Az is lehet, hogy magányosnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy senki nem ért téged. Kívülállónak érzed magad a családodban, vagy máshol. Lehet, hogy anyagilag küszködsz, vagy olyan munkahelyed van, ahol kevés örömet, értelmet találsz. Lehet, hogy egy betegség, vagy más fizikai korlát visszatart téged, és nem múlik el. Hogy egy fájdalmas csalódás van az életedben. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy reménykedtél. Úgy érzem, hogy Pál helyzete és a hozzáállása segíthet nekünk ma, hogy szembenézünk ilyen börtönökkel. Éppen ezért arról szeretnék beszélni, hogy mi segített Pálnak, hogy örömteli és reménykedő maradjon a körülményei közt. Három dolgot látok az életében. Pál tudta, hogy mi az, ami igazán számít. Tudta, hogy Isten irányítása alatt áll, és bízott ő benne. És a jövő fényében nézte a jelent. A 9. verstől 11-ig imádkozik Pál a Filippiekért. Egy érdekes kifejezés van a 10. versben. Imádkozik Pál, hogy megítélhessétek, mi a helyes. Ennek a görög szónak, a helyesnek, van egy olyan jelentése, hogy ami fontos, ami számít. Az az egyik angol fordításban így hangzik el ez a kifejezés. Szeretném, hogy megértsétek, hogy mi az, ami igazán számít. 4 különböző dolgot említ az imádságban, amik igazán számítanak az életünkben. A szeretet, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek. Gyümölcs. A gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit. 3. Jézusra támaszkodni, tőle függeni. Jézus Krisztus által történik ez. És a 4. Isten dicsőségére és magasztalására. A lelki gyümölcs, amit Jézus terem bennünk, és rajtunk keresztül az, ami igazán számít az életünkben. Az igazságos jellem gyümölcse, ami azáltal jelenik meg, ahogy szeretjük Isten és egymást, és másokat. Magunk nem tehetjük ezt, csak kegyelemből és a Jézus bennünk való munkálkodásából történhet. Mindez pedig az Isten dicsőségére és magasztalására. Már több mint 30 éve követem Jézust, és egyre jobban látom, hogy az életünkben leginkább az számít, hogy kivé válunk. Persze az is fontos, hogy mit csinálunk, de úgy látszik, hogy Isten többet foglalkozik a jelenünk gyümölcsével, mint a munkánk vagy szolgálatunk gyümölcsével. Ez visszavezet arra, hogy Jézusra kell támaszkodnunk, mert nem vagyunk képesek megváltoztatni a jellemünket. Csak ő tudja megcsinálni ezt az életünk körülményein keresztül, sőt, a börtönökben is. Nem arról van szó, hogy mi mit tudunk tenni, arról van szó, hogy ő mit tud tenni bennünk. Sokan tudjátok, hogy számomra az elmúlt 15 év alatt nagy jelentős szakasz volt a János 15. fejezet. Amikor tanulmányoztam ezt a Filippiek első részét, arra jöttem rá, hogy mennyire hasonlít ahhoz, amit Jézus mondott a tanítványoknak az utolsó estén, a keresztre feszítés előtt. Figyeljetek újra ezekre a versekre. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljesé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymás, ahogyan én szeretelek titeket. Krisztusban megmaradni. Jézus a forrása a gyümölcs termésének, Isten dicsőségére, a szeretet fontossága. Ezek a dolgok, amik igazán számítanak. Ez az evangéliumnak a lényege. És ez az örömhöz és reményhez vezető út ebben a nehéz életben. Pál megértette ezt. Emiatt tudta írni a Filippiekhez a börtönből is, hogy megtanultam, hogy körülményeim között eleget legyek. Mert tudta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tavaly olvastam egy könyvet, aminek a címe az evangéliumi, az erő, amely forradalmivá tette a kereszténységet. A következő idézet ebből a könyvből jól kifejezi ezt az egészet. Azt, hogy milyen mértékben értjük az evangéliumot, az bizonyítsa leginkább, hogy mennyire tudunk örülni minden helyzetben. Ha felfogjuk, hogy milyen nagy kincs Isten jelenléte és elfogadása az életünkben, akkor egy hatalmas öröm fog megtartani bennünket, akkor is, mikor úgy érezzük, az életünk teljesen rossz irányba halad, mert felismerjük, milyen értéket kaptunk benne. Pál tudta, hogy mi számít igazán. Krisztusban megmaradni. Ő rá támaszkodni az ő dicsőségére. Ez volt a forrása annak, hogy elégedett örömteli lehetett minden körülmény között, éppen a fogságban is. Másodszor Pál tudta, hogy Isten irányítása alatt állt, és bízott ő benne, akkor is, amikor nem tudta, mi következik. Sok helyen látjuk ezt a 12. verstől a 26-ig. Az én helyzetem inkább az evangéliumi terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész test őrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akkor életben maradok, akkor meghálok. Hitte és bízott abban, hogy Isten használja Pálnak a körülményeit, Isten céljáinak az érdekében. Szerintem nekünk ez az egyik legnehezebb kihívás ebben a világban, ahol most élünk. Sokszor nagyon nehezen értjük meg az életet és a fájdalmat, amit látunk és tapasztalunk. Minél idősebb vagyok, és minél hosszabban vagyok Jézus követője, annál inkább titokzatossá válik Isten számomra. És jónak tartom ezt. Túl gyakran egy dobozba próbáljuk betenni, vagy megtartani Istent. Azért, hogy úgy viselkedjen, ahogy elvárjuk és szeretnénk. De ő másképpen látja. A református Biblia olvasó Kalausz mai igéje, Jobb 38. Te kedvére. A Jobb könyvében minden vita és párbeszéd után Isten végre ebben a fejezetben megjelenik, és pár kérdést feltesz Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiásan. Én kérdezlek, te megoktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vettettem? Mondd el, ha tudsz valami okosát. Négy fejezeten át tesz fel ilyen kérdéseket Isten Jobbnak. Szegény. De úgy képzelem, hogy gyengéden és kedvesen csinálta ezt, mert nagyon szerette Jobot. Utána válaszol Jobb a 42. fejezetben. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne válaszíthatnál. Ki merne elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám. Valószínűleg az életünkben többször lesz olyan helyzet, amikor nem értjük, mi történik, vagy miért történik. Gyakran megválaszoltanak, látlanok maradnak a mi kérdéseink is, mint Jobé. Isten tudja, de valami ok miatt nem mondja el. Az egész szenvedésnek az okát soha nem árulta el Jobbnak. Vajon igazságtalan-e ez? Talán. Ha egyenlök lennék Istennel. De ha ő Isten, és ha az ő jellemében és jóságában bízom, akkor igazságos is lehet. Például gyakran nem érti meg egy gyermek, hogy miért nem engednek valamit a szülei. Vagy nem adnak valamit, amit szeretne a gyerek. De szülők tudják, és néha érzik, hogy nem lenne jó elmagyarázni a gyereknek. Nem nagyon segít elmagyarázni egy 4 éves fiúnak, hogy mennyi ereje van 220 voltnak a konnektorban. Ennél durva példák is vannak a mai világban. Hát sokkal nagyobb a megértés szakadéka Isten és mi között, mint egy szülő és gyerek között. Vajon meg tudunk-e bízni Istenben, a világ teremtőjében? Elhiszed-e, hogy ő jó? Elhiszed-e, hogy ő igazságos, méltányos? Vajon elhiszed-e, hogy törődik veled? Elhiszed-e, hogy az ő irányítása alatt állsz? Minden kérdés visszavezet arra, hogy mennyire igazán értettük meg az evangéliumot, és fogtuk fel, hogy mit tett értünk Jézus a kereszten. Még egy idézetet szeretnék elolvasni abból a könyvből, amit tavaly olvastam. A kereszt az ő könyörületének a mércéje, a feltámadás pedig az ő hatalmának. A kereszt beszél arról, hogy mennyire fontosak vagyunk a számára. A feltámadás pedig azt bizonyítja, hogy ő mennyire hatalmas. Továbbá pedig rámutat Isten munkájának titokzatos voltára. Ha azt az időszakot keresjük, amiről azt gondolhatnák, hogy Isten távol maradt, és a sátán uralkodott, akkor feltételezhetnénk, hogy az akkor volt, amikor Jézust, Isten állítólagos szeretett fiát, halálra kínozták. Mi viszont tudjuk, hogy pont az volt az az időszak, amikor Isten a leginkább uralta a kormány kereket. A mi megváltásunkat munkáltak ki abban a pillanatban. Nem a kereszt ellenére hozta el a megváltást, hanem éppen a kereszt által. Ez azt is jelenti, hogy Isten a legnehezebb időszakáinkban is éppen hatalmas tervét munkálja ki bennünk. Meg kell értenünk, hogy a hitben járáshoz tartozik ez. Néha látszólag nincs semmi értelme annak, ami körülöttünk történik, mert egy összetört világban élünk. A látásunk korlátozott, mert csak a mi szemszögünkből láttunk. De Istennek két objektívja van. A teleobjektívvel, ma van egy csomó fényképezőgép, a teleobjektívvel együtt érez és sír velünk. a fájdalmunkban. Nem így teremtette a világot, és neki is nagyon fáj. Képzeljetek el, hogy milyen volt neki végignézni, ahogy szenvedett az egyetlen fia a kereszten. De a nagy látószögű objektíven át a nagy tervét is látja. És tudja, hogyan fog alakulni minden a mi jávunkra és az ő dicsőségére. Tudta, hogy Jézus fel fog támadni, és le fogja győzni a halált. A mi megváltásunkért. Hasonlít ez ahhoz, mint amikor egy hímzésnek a hátsó oldalát nézünk. És úgy lehetne képzelni, hogy így nézünk. A visszajáró nézve lehet, hogy nagyon csúnyan néz ki. Főleg, amikor kilóg mindenhol a fonál. Ilyen példa volt, nem volt nálam. De a színe felül gyönyörű lesz. Paul tudta, hogy Isten irányítása alatt állt, és bízott abban, hogy előbb vagy utóbb a gyönyörű képet fogja látni. Azért írt a romaiaknak, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden jávukra szolgál. Na most kicsit személyesen szeretnék beszélni veletek. Számunkra a múlt év volt a legnehezebb év az életünkben. 2,5 éve komoly mellkás fájdalmat kezdett érezni Debbie, ami nem múlt el. Tavaly szörnyű gerinc fájdalmak kezdték kínozni, és az sem múlt el hónapokig. Az igazi okot nem tudtak megtalálni az orvosok. Végül a teste és az esze nagyon rosszul reagált erre a hosszú távú fájdalomra és a kemény gyógyszerekre. Olyan ponthoz került, hogy fizikailag alig tudott járni. Érzelmileg teljesen kivolt. Mentálisan nehezen gondolkodott, és gyenge volt a rövid távú memóriája is. Néha úgy érezte, mintha megörült volna. Pontosan ma, 1 éve voltunk a mélyponton. Akkor a következőt írtam a növelemnek. Ma reggel, ma korán fent vagyok, mert nem tudok aludni. Nagyon nehéz a helyzet, és félek. Nem tudom, mi okozta ezt. Nem tudom, hogyan fogunk így élni, milyen lesz a jövő. Nagyon nehéz ez. 3 hét múlva ezt írtam park közeli barátomnak. Őszintén olyan rossz állapotba került Debbie az elmúlt 3 hét alatt, amit soha nem láttam, mióta ismerem. Többször kifejezetten félelmetes volt számomra. Kétségem nincs, hogy ez a legnagyobb megpróbáltatásom eddig az életemben. De ahogy szoktam mondani Debbie-nek többször napontra, lépésről lépésre, napról napra, haladunk előre, és egyszer túl leszünk rajta. Jézus fog minket a kezében, és nem fog elengedni. Ragaszkodunk ehhez az igazsághoz. Több este is volt, amikor azt kiáltottam Istennek, elég már, könyörgöm, csinál valamit, és állíts le ezt az egészet. Nem értettem, miért történik ez, és mi lesz a jövőben. De Isten kegyelme miatt még mindig itt állok ma, és Jézus hűségéről beszélek. Soha nem hagyott minket, és segített, ahogy lépésről lépésre, napról napra küzdöttünk, és előre haladtunk. Kb. 6 hónap telt el, amíg teljesen visszajött Debbie. És nagyon hálásak vagyunk, hogy itt is van. Még mindig megvan a fizikai betegsége, hogy az, ami a mellkas fájdalmat és más problémákat is okoz. Elég összetett az egész. Nem tudjuk, mikor fogja teljesen meggyógyítani Isten, de mindig hisszük, hogy az irányítása alatt állunk és bízunk benne. Meg akkor is, ha csak a mennyben lesz teljes a gyógyulás. Dicsőséget kap Isten, amikor meggyógyulnak betegek, de akkor is, amikor bár betegen, de mégis örömteli életet élnek Jézus jelenléte és szerete miatt. Majd egyszer Debbie fog mesélni erről az ő szemszögéből, mert benne él ez a remény. Nagyon erős ez a hölgy, és csodálom, ahogy ragaszkodik Jézushoz sok betegség ellenére. Biztos vagyok abban, hogy elő vagy utóbb egy nagyon jó könyv meg fog születni belőle. Majd a magyarul is megoldjuk valahogy. Minél idősebb vagyunk, és minél hosszabban követjük Jézust, annál inkább benne bízunk. A küzdelmek és kérdések ellenére. Mert az ő jellemét és jóságát ismerjük, és tudjuk, hogy szeret minket. A hűséget tapasztaltunk az éveken át. Nem minden értető ebben az életben, de ez nem baj. Nekünk bíznunk kell benne, engedelmeskedni neki, és a helyzetek, illetve kérdéseket elengedni neki, mert ő Isten. Hát mindez a gyakorlatban sok mindent jelentett az életemben tavaly. Hálás vagyok azért, hogy az év elején eldöntöttem, hogy az egész Bibliát elolvasom újra. Tavaly. Napról napra folytattam ezt a nehézségek között is. Aztán elolvastam az evangéliumról szóló könyvet, amire korábban utaltam. Több csendes napot tartottam Jézus jelenlétében, amikor újra és újra elengedtem a kérdéseimet és az aggodalmainkat. Közel barátaimmal és mentoráimmal beszéltem és imádkoztam. Több ének is bátorított engem, ahogy újra és újra hallgattam. És közben Jézusra támaszkodtam, hogy ő adja meg a megfelelő erőt minden pillanatra, lépésre és napra. Ilyen helyzetekben teljesen helyen való, hogy küszködünk és kiáltunk Istennek. Csak ne hagyjuk el a hitünket és bizalmunkat benne. Mert higgyetek el, valami sokkal jobb jön majd. Mi lehet ez? Paul tudta. Harmadszor reménnyel és örömmel volt tele Paul, mert a jövő fényében nézte a jelent. A 21. és 23. versben erre célozgatott Paul, mert nekem az élet Krisztus és a meghálás nyeresség. Szorongat az a kettő. Vágyadom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennel. Meg finomabb a 27. vers. A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek. Ez a kifejezés olyan görög szóból származik, ami arra utal, hogy mit jelent állampolgárként élni. Ezért aztán több fordító így úgy gondolja, hogy ezzel Paul azt akarta kifejezni, hogy éljetek hat a mennyország állampolgáraihoz méltóan. És ennek van meg több értelme, ha azt nézzük, amit a harmadik fejezetben írt Paul. Egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítő ő, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amely a maga alá vethet mindeneket. Az első fejezet a 27. verstől a 29. elismeri, hogy ellenfelekkel és szenvedéssel kell szembenéznünk, mint ő ott a börtönben. De mennyre szegezte a szemét, illetve arra a vágyra és biztos várakozásra, hogy egyszer Jézussal lesz mindörökké. Túl gyakran azt gondoljuk, hogy más dolgok fognak örömet szerezni. Egy kapcsolat a megfelelő emberrel. Egy jobb állás. Kalandok. Anyagi dolgok. Stb. De mindez ideiglenes. Semmi rossz nincs abban, hogyha jobb irányba szeretnék fordítani az életünket. De ha nem képzelhetjük el, hogy boldogok lehetünk ezek nélkül is, akkor valamilyen bálványuk van. Mert ezeket Isten fölé helyezzük, amikor követeljük, hogy ezeket adja meg nekünk Isten azért, hogy öröm, elégedettség és biztonság legyen az életünkben. Inkább Jézusban kellene megtalálnunk ezeket. Pál üzenete a Filippiekhez az, hogy két dologból ered az igazi öröm. Az első a Jézussal való kapcsolatunk. A második az a perspektíva, hogy tudjuk a sorsunkat, hogy merre tartunk, hogy miként fog végződni ez a történet. Manapság nem beszélünk eleget a mennyországról. Egyszer új ég és új föld lesz, amikor Jézus visszatér. Isten újrakezdi a teremtést. Visszamegyünk az Édenkertbe, valamint formában. Az utolsó két bibliai fejezetben, a Jelenések könyve 21-22-ben le van írva ez az új teremtés. Éppen úgy, mint ahogy a Biblia első két fejezetben van leírva az eredeti. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság. Isten hajléka lesz köztünk. Velünk fog lakni. Jézussal leszünk mindörökké. Minnyáján erre vágyunk a szívünkben, az egész teremtés erre vágyik. Ez a perspektíva adja azt a reményt, amire szükségünk van, hogy örömet találjunk az élet körülményei közt, illetve a börtönökben, ahol találjuk magunkat. Emiatt tudta azt mondani Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Azzal szeretném befejezni, hogy Debbie-vel együtt mit kívánok nektek a magyar családunknak. Bobby és Debbie, Krisztus Jézus szolgái, Andrásnak és Dóranak, Lácinak és Anitának, a presbitereknek és szolgálati vezetőknek, és mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik gazdag réten vannak.
Kegyelem nektek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Valahányszor rátok gondolunk, hálát adunk Istenünknek. És mindig minden imádságunkban örömmel emlékszünk meg rólatok, mert több mint 18 éve ti voltatok a magyar családunk, míg együtt követtük Jézust. Bízunk is benne, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, a Krisztus Jézus napjára be is fejezi.
Így kell gondolkoznunk rólatok, mert szívünkben hordozunk titeket, mivel akár a jó időkben, akár a nehéz időkben, ti részesültök velünk a kegyelemben. Mert tanunk az Isten, mennyire vágyodunk mindjártatok után a Krisztus Jézus szeretetével.
Imádkozunk azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. hogy megértsétek, mi a helyes, mi az, ami igazán számít, és mi a fontos. Hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására.
Éljetek hát Krisztus evangéliumhoz méltóan, mint a mennyország állampolgárai. Így akár újra jövünk és látunk titeket, akár távol maradunk. Azt halljuk rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt közbe az evangélium hitéért.
Fussatok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Fussatok meg kitartással az előttetek levő pályát. Nézitek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.
Imádkozunk, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ére által.
Ha bármit itt hagyhatnék nektek, az öröm és remény lenne. Iszonyúan nagy szüksége van a magyar népnek erre. Legyetek az örömnek és reménynek a hordozói ebben a nemzetben. Így legyen.
Amen.
Imádkozunk. Atyám, köszönöm neked, hogy a szeremed soha nem fogy el. És köszönöm, hogy mindig vigyázol ránk. És mindig javunkra válik. Köszönöm, hogy te elküldöd a fiadat, hogy a kereszten szenvedjen nekünk a te dicsőségédre. És köszönöm, hogy emiatt itt állunk, itt vagyunk össze ma. Imádkozom, hogy mindig bízunk benned. Hogy mindig tudjuk, és tartjuk a fejünkben, hogy mi az, ami igazán számít, és mi az, ami fontos. Csak te vagy. És az, amit te csinálsz bennünk, és a közösségünkben. Köszönöm, hogy te irányítod az életünket, és ebben is bízhatunk. És köszönöm, hogy örömteli jövőt tervezel nekünk. Segíts nekünk, amíg itt ezen a földön kéne harcolnunk végig küzdködni, hogy hűségesen tudjuk maradni hozzád. Mert az a lényeg. És mindenképpen imádkozom a gazdagréti gyülekezetért, a testvéreimért, a családomért, hogy áldja meg őket. Te egy nagyon-nagyon jót kezdtél ebben a gyülekezetben, több mint 20 évvel ezelőtt. És még mindig itt vagy, még mindig cselekszel, még mindig új dolgokat teszel. És csak örömmel visszanézem, és reménnyel előre nézem, hogy mi lesz, mit fogsz cselekedni. Rajtunk keresztül, bennünk, és azokon is keresztül, akiket már ide fogsz hozni. És mindenképpen imádkozom azokért, akik mostanában nehéz helyzetekben vannak, akik éppen most küzdködnek ezekkel a kérdésekkel. Mutasd meg, hogy jelen vagy. Mutasd meg, hogy szereted őket. És légy közel hozzájuk. Add meg nekik azt az erőt, amire szükségük van, hogy lépésre lépésre, napról napra tudjanak előre haladni. Különös imádkozom a betegekért. Várjuk, várjuk a gyógyulásodat, de azt is várjuk, hogy jelen legyél azokban a helyzetekben. És különösen imádkozunk ezért a népért, a magyar népért. Ennek a népnek szüksége van az örömre. Szüksége van a reményre. És csak kérlek, hogy gazdagon áldja ezt. Áld ezt ennek a népnek az éveken át. Csak tőled fakad. Máshonnan nem fog jönni. És csak könnyögünk, hogy legyen. Áld meg minket a te szereteteddel, a szent lelkeddel, és legyen az az igazi gyümölcs a lelkünkben, amit te szeretnél látni, és amire igazán szükségünk van. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyérünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az elnök vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.